Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk születésének ünnepén hallgassuk meg az evangéliumi, óegyházi, kijelölt igeszakaszt, mint az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium második részében, az első 14 versben a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császártól rendelet adatott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Fölment József is a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe, a Dávid városába, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepóljálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akarat emberei között. Ámen. Kedves igehallgató ünnepi gyülekezet, az óegyházi levélbeli igeszakaszból hallhattuk ezeket a csodálatos sorokat. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, minden ember számára. Az Isten megmentő, megszabadító, üdvözítő kegyelme megjelent Jézusban. És ez nem mese, ez történelem. Lukács evangélista éppen azért is mondja el, hogy hol és mikor történt ez. Hogy kétsége ne legyen senkinek sem afelől, hogy itt történelemről, az emberi történetbe beleágyazva, az isteni cselekvésről van szó. Olyan fontos ezt nekünk mindig, de karácsonykor talán különösen is elmondani, számba venni és bizonságot tenni róla, hogy nem ábrándot kergetünk, nem meséket mondunk karácsonyfahozó Jézuskáról esetleg, meg nem az ajándékozásnál ragadunk le, hanem azt ünnepeljük, akitől az egész életünk ünnepivé lehet, hogy Isten fia eljött testben a mi megváltásunkra. Hogy az örök ige, a teremtő ige, aki által és akiért teremtett mindent az Atya, térben, időben, az emberi történelem meghatározott helyszínén és időpontjában megszületett erre a világra. Testvérünké lett, hogy megváltson minket, hogy ő legyen az, aki megszabadít. Nem földi bajoktól csupán, hanem a legrettenetesebb bajunktól. Attól, hogy elszakadtunk az Istentől. Attól, hogy az Isten haragja alatt vagyunk. És ez az örök kárhozatot jelenti. Bűntől, haláltól, Sátán markából megváltson, ezért lett emberré. Hol és mikor? Augustus császár uralkodása idején, Betlehembe. Hogy történt ez? Nagyon fontosak a részletek. Éppen azért, mert történelemről van szó. Ki volt ez az Augustus császár? Ő volt az, aki egyed uralkodóvá lett Rómában. Hosszú polgárháborús időszak. Polgárháborús évtizedek után. Julius Cézár unokaöccse, Octavianus Cézár. Sorban legyőzte vetélytársait, azt is, aki korábban szövetségese volt, és Krisztus előtt 31-től még a régi köztársasági formák kereteit kihasználva egyeduralkodóvá lett Rómában. Abban a birodalomban, amelyben körülbelül 100 milliónyi ember élt akkor, és az egész Mediterráneum területére kiterjedt. Tehát a földközi tenger az a római birodalom beltengere volt. Különböző népeket, országokat hódított meg, vazallus királyságok, és ilyen vagy amolyan státuszú tartományok tartoztak oda, utak épültek, külső béke volt, és mivel mindezt ez a bizonyos ember biztosította, Rómában Krisztus előtt 27-ben a szenátus az Augustus címet, vagyis fenséges, imádatra méltó címet adta neki. És a császári hatalom, amit Augustus kiépített, az éppen az ő családjuk nevéről kapta a nevét. Cézár, eredeti ejtése szerint Kaiszár. Üdvözítőnek hirdették őt. Jézus Krisztus születése előtt néhány évvel keletkezett a priénei felirat, amely Octavianus Augustust üdvözítőként nevezi meg. És az ő születésétől fogva sorban hangzó jó híreket, görög szóval euangelionokat, evangéliumokat veszi számba. Úgy tűnt, hogy földi üdvöt hozott. Békét, fejlődést, jogrendet ez az ember. Amikor az evangélisták Jézusról tesznek bizonyságot, ebben polémia van ebből. E világnak önmagukat imádtató uraival szemben. És az e világi jólét hamis biztonságát kereső emberi törekvésekkel szemben. Nem Augustus az üdvözítő. Ő volt a császár, sok mindent megoldott, birodalmi méretben, a mai Európa jelentős területén, csak az északi területek nem tartoztak a birodalmához. Közel-Keleten, Észak-Afrikában. Milyen beszédes ma is, ha ezeket így felsorolom, hogy mindez akkor Augustus uralma alá tartozott. Sok mindent megoldott, de azt, amire az embernek igazán szüksége van, nem hozhatta a császár. Ő maga is csak egy nyomorult, bűnös ember az Isten előtt. Amire az embernek szüksége van, azt csak az hozhatta el, aki leszállott a mennyei fényből, és megalázta magát. És a legkiszolgáltatottabbaknak, a legelesettebbeknek is sorstársává lett. Ő az Isten fia, értünk emberré születve. Már a születésék milyen megrendítő belegondolni, hogy a császári parancs az első nagy összeírás idején, Lukács itt valamire nagyon pontosan utal, az első összeírás idején. Közbevetem, hogy a Monumentum Ancyranum szerint 3 nagy népszámlálást tartottak Augustus idejében. És Lukács itt megnevezi, hogy ez az első. Quirinius volt ezeknek a szakértője a birodalom keleti területen. Ezek több évig eltartottak. El kellett menni mindenkinek oda, ahol az örökölt birtoka volt. Feleségével együtt, Józsefnek is. És nem csak egyszerűen az emberek számbavétele történt, hanem kinek mi a vagyona, hogy aztán ki lehessen vetni majd az adót. És a kötelezettséget. Milyen megrendítő, hogy ez a császári parancs Isten eszközévé lesz abban, hogy ott szülessen meg Jézus, ahol a profécia szerint meg kell születnie. Ahogy évszázadokkal korábban, 7 évszázaddal korábban Mikeás megírta, hogy Betlehem az a hely. Belőle származik az, akinek származása elejétől, öröktől fogva van, és aki az igazi uralkodó lesz Izraelen. De nem csak nekik, hanem minden ember számára az Isten üdvözítő kegyelmét hozza. Császári parancs, helytartói rendelkezések, eszközök abban, hogy Józsefnek Máriával oda kell mennie, ahol a profécia szerint Isten előre meghirdetett terve szerint meg kell születnie Jézusnak. És belegondolunk abba, hogy micsoda viszontagságos utazás. Közeledik a szülés, a kismama számára. 140 kilométert meg kell tenni az északi Názáretből, a Jeruzsálemtől délre levő Betlehembe. Milyen utakon? Hogyan? Gyalog? Esetleg Szamáron? És mi lesz a kismamával meg a gyermekkel? Mint manapság a menekülteknél. Azzal nem törődik senki igazán. Ha menni kell, hát menni kell. És mennek. Az egykori királyi családnak, Dávid családjának a leszármazottai. De hát már több mint 500 éve nincs uralkodó abból a családból. Ők maguk is szegények, József és Mária. Hiába az 1000 évvel korábbi király az őseik között. Menni kell. És mennyi nehézség. Örökölt birtokrész van még Betlehemben. De hajlék nincs. És eljön a szülés ideje. És hol születik meg a világ megváltója? Nem kórházban, steril körülmények között. Még csak nem is otthon, lakásban, mint ahogy én születhettem meg az idősebb nemzedék közül annyi. Olyan körülmények között születik meg, hogy nincs bölcső sem, csak a barmok etetője, a jászol. És ebből lehet arra következtetni, hogy istálló lehetett az a hely, ahova ők bemehettek, és ahol meg kellett születnie. Isten értünk emberré lett fiának. Jászol, szalma, rongyok. Ez veszi körül az Isten fiát, amikor emberré lett. Emberré született erre a világra. Ő, aki a Szentlélektől testesült meg Szűz Mária méhében. Amikor megszületik, ilyen nyomorúságos körülmények közé születik. Miért? Hogy a legelesettebb ember is megérthesse. Közel jön hozzám az Isten az ő fiában. Nem lehet olyan mélyen valaki, nem lehet olyan kiszolgáltatott, nem lehet olyan elesett, hogy ne jönne közel hozzá Jézusban az Isten. Mennyi különleges és megrázó dolog juthat eszünkbe annak kapcsán is, hogy így olvashattuk, József jegyesével, Máriával megy Betlehembe, aki áldott állapotban volt. Mit jelez ezzel az evangélista? Csak úgy utazhattak együtt, az akkori szokás szerint, hogy ők jogilag házastársnak számítottak már. Mert József magához vette Máriát, úgy, ahogy az Úr angyala neki megparancsolta, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami benne fogant a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit Jézusnak fogsz nevezni, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiben. Jogilag házastársaknak számítottak, de ténylegesen nem éltek házas életet. József nem érintette Máriát, akit az Isten erre a különleges anyaságra választott. Nem érintette, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát. Olvassuk Máté evangéliumában párhuzamosan. Mennyi apró részlet, milyen megrendítő és csodálatos az, ami összeáll az evangélisták beszámolóiból, Máté és Lukás beszámolóiból, az Isten fiának emberré létele kapcsán. Nem mese, történelem. Érted és értem. Emberré lett az Isten fia. Önmagát megüresítve a legnyomorúságosabb körülmények közé eljött ebbe a világba. A bűn következményeit hordozó létformánkba. Ő a bűntelen, hogy megváltson minket. És igazi üdvöt adjon nekünk. És megint csak milyen megrendítő. Nem a főpap kapja az értesítést, nem a nagy tanács. Nem a Biblia szakértők akkori viszonyok szerint, hanem a sokak által megvetett pásztorok kint a mezőn, a rideg körülmények között. Mert igaz, hogy tudta Izrael, hogy Dávid királyt a juhok mellől hívta el Isten, tehát volt a pásztorságnak egyfajta méltósága is a történelmi emlékezetben, de a gyakorlatban, a mindennapokban a pásztorok lenézett, megvetett emberek voltak. És ezekhez küldi hírnökét az Isten. Megint csak arról van szó, hogy a legelesettebb is, aki azt gondolhatja, hogy velem nem törődnek, hát úgy érdegélek valameddig, mi lesz, hogy lesz, nem tudom. Úgy várnék, úgy remélnék valamit, mert az Istenről azért tudok valamit. Az az ember, és azoknak az embereknek a köre hallja meg az örömhírt. Amikor az Úr angyala megjelenik, hogy hírül adja, kiszületett meg, akkor persze elfogja őket is a félelem. Amikor a mennyei világnak a közelségét érzi meg az ember, hogy ne fogná el a félelem. Az ember fél, mert bűnös. Fél, mert baj van a lelki ismeretében. A bűneset következménye minden félelem ezen a világon. De épp annak az embernek, aki megretten a menny érintésétől, hangzik, ne féljetek. Ne féljetek, mert nagy örömöt hirdetek nektek. Olyan örömöt, amit a császár a legbelső körében lévő kegyeltjeinek sem juttathat. És senki más nem adhat. Nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Mindenkinek van számva, nincs kizárva belőle senki sem. Megint fölragyog ez a mondat, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nincs kizárva belőle senki sem. Mindenkié lehet, aki csak akarja, aki csak kéri, aki csak elfogadja. És az emberek nagy tragédiája, hogy a legnagyobbat nem fogadják el. Akit az Isten kínál. A sajátjába jött, és az övéi nem fogadták be, ahogy János evangélium a prológusában olvashatjuk. De akik befogadták, legyen az pásztor, legyen az király, legyen az bölcs vagy ostoba, legyen az kicsi vagy öreg, legyen az menekült, vagy éppen korábbi vérengző hadvezér, akik csak befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Akik hisznek az ő nevében, hogy Jézus a szabadító, a megmentő, az üdvözítő, számomra is. Akik nem vérből, nem testakaratából, hanem Istentől születtek, azok között vagy-e már? Ez itt a kérdés. Nem csak karácsonykor, hanem egész sorsodra, egész jövődre, és az örökké valóságra vonatkozóan. Befogadtad-e már Jézust a szívedbe, ami rosszabb hely, mint az a jászol volt ott Betlehemben. De ő hajlandó bejönni mindazokhoz, akik csak befogadják. Ilyen üdvözítő. Nagy örömöt hirdetek nektek, ne féljetek, nagy örömöt hirdetek nektek, mondhatta az angyal. Üdvözítő született ma nektek. Nem csak a kivételeseknek, nektek. Az Úr Krisztus. Pici gyermek még. De nem Jézuskáról beszél az angyal. Az Úr Krisztus a Dávid városában. Igen, a jel pedig éppen ez a furcsa dolog lesz a számotokra. Nem bölcsőben, hanem jászolban találtok. Rongyokba bepójálva egy gyermeket. Épp erről ismeritek föl, hogy ő az. Aki ennyire megalázkodott, és így jött a világra, és hirtelen fölhangzik a mennyei seregek dicsőítő éneke. Dicsőség a magasságban Istennek. Igen, aki magasságban és szentségben lakik, de a nyomorulttal és a megtört szívűvel is, hogy fölüdítse, megelevenítse a megtörtek szívét és lelkét. Dicsőség Istennek. És az angyali kórus erre a dicsőítésre akarja rávezetni a szerencsétlen embereket is. Hisz Isten arra teremtett minket, és ebben akar helyreállítani, amikor Jézusért visszafogad a bűneinket megbocsátva, hogy tudjuk dicsőíteni őt őszintén és igazán. És ezzel kapcsolódik össze, hogy így lehet békességünk. A külső béke nem elég nekünk, és az úgyis oly törékeny, és csak valameddig tart. Augustus császár valameddig biztosíthatta, de milyen áron? Mennyi véres csata árán? Az angyalok éneke viszont békességet hirdet azoknak az embereknek. Belső békességet és az ő közösségükben is megvalósuló békességet. Akiken az Isten jó akarata megnyugodhat, és akikben az Isten kegyelmes jó akarata foganatossá lehet. Mert az angyalok éneke egész pontosan ez. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akarat embereiben, vagy emberei között. A magyar fordítások általában vagy így, vagy úgy a második felét az angyalok énekének eltorzítják. Egyrészt tisztázni kell, hogy nem jó akaratú emberekről van szó, mert olyanok nincsenek. Az Isten minősítése rólunk az, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Az Isten minősítése rólunk az, hogy gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Egy kivétel van ez alól. Az ember élet Isten fia, Jézus. Isten minősítése rólunk az, hogy nincs, aki jót cselekedjék, nincs igaz egyetlen egy sem, nincs, aki értse, nincs, aki keresse az Istent. Nem jó akaratú emberekről van tehát szó. Nem is általános földi békéről. Nem azt ígér az angyalok énete. Vágynánk rá. És majd lesz, ha Jézus Krisztus dicsőségben visszajön. És az ő ítélő fenségével rendet tesz, és mindent megújít. De azoknak lesz ez boldogság, akik már most megbékéltek az Istennel. És így fogadhatják majd a dicsőséges Urat az ő visszajövetelébe. Nem általános földi békét ígér Jézusban az Isten mostanra. Sőt, Jézus arról beszél, hogy ő miatta meghasonlás lesz. A legbenső körben, családok tagjai között is. Mert van, aki engedelmeskedik neki, és van, aki elutasítja, ellene áll. Nagy szétválás megy végbe Jézus személye körül. De azoknak ígér békességet, akik az Istennel megbékülnek Jézus által. Szívbeli békességet bennük. És azt is, hogy az Isten békességének a munkálóivá lesznek. A hordozóivá lesznek. Új közösségbe. Megbékülnek egymással olyan emberek is, akik ellenségei voltak egymásnak. De ha Jézus Krisztus által megbékültek az Istennel, akkor testvérekké lesznek. Na erről szól már az angyalok éneke is. És arról, hogy béke követévé, hírnökévé tesz minket is az Isten Jézus által. Hogy hirdessük, emberek, van üdvösség, van bűnbocsánat Jézusért, van örök élet, szabadulhatsz bűneid hatalmából és terhe alól, szabadulhatsz a sátán markából és a halálnak a félelmétől is, mert üdvözítőül küldte el egy fiát az Isten, az ő egyetlenét. Nem mesét követünk, és nem mese délelőttöket vagy délutánokat rendezünk. Valóságos történet, történés, hogy Isten fia emberré lett, hogy abban nyilvánult meg az Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. És valóságos történéssé lehet ezért. A te számodra is. Hogy Jézus Krisztus belép az életedbe, és te vele élhetsz. És nem szakít el tőle, nem szakít el az Isten szeretetétől senki és semmi. Bárcsak valóság lenne mindegyikünk életében ez. Hogy az élet legyen. Mert üdvözítő született. Kinek? Nektek. Neked és nekem. Jézust, az Isten fiát ünnepeljük, és nem csak most, hanem az életünk haladjon az ő világosságában. Ezt kívánom, és ezért hirdetteti igéjét most is köztünk az Isten. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy valóságos emberré lettél. Te az Isten fia. Eljöttél ebbe a világba, micsoda körülmények közé, és mi következett majd azután, a keresztig menően, te önmagadat adtad áldozatul, engesztelő áldozatul értünk, hogy megbékéltess az Istennel, hogy mi Isten gyermekei lehessünk téged befogadva. Köszönjük, Uram, hogy általad békességünk lehet. Köszönjük, hogy mi magunk is békekövetek lehetünk, akik hozzád és a benned való hitre hívogatják a többieket. Áldj meg ezzel a te békességeddel, Uram, és vezesd Isten dicsőítésére a szívünket, a gondolatainkat, az életfolytatásunkat, egész valónkat. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent
szent lelked, ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkat.